Sok szeretettel köszönöm a Fülke nézőit és hallgatóit, én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Budapest 2024 minisorozatunk első része, ugyanis a következő három epizódban, remélhetőleg a következő három héten a főpolgármesteri verseny első három éjjelöltjét hívta meg a stúdióba, elsőként Karácsony Gergely, Budapest jelenlegi vezetőjét. Az adások első 15 percében mindenkinek ugyanazt az 5 kérdést fogom feltenni, hogy vita hiány mégiscsak legyen valamilyen összehasonlítási alapunk, ezt követően pedig a programjukról és azok megvalósíthatóságáról fogunk beszélgetni, ne menjetek messzire, mindjárt kezdünk. Köszöntöm a stúdióban Karácsony Gergely, Budapest főpolgármesterét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
Ahogy a bevezetőben is elmondtam, lesz 5 kérdésem az elején, mindig lesz 3 perc, jelezni fogom, hogyha ketyeg le az idő. Kezdhetünk?
Igen.
Első kérdésem, mi lenne az a 3 konkrét dolog, vagy folyamat, amit elindítana új ciklusa első 100 napjában?
Ugye ez a kérdés jobban áll egy ellenzéki jelöltnek, mármint olyannak, aki kihívóként érkezik. Ugye én azt tudom ígérni, hogy folytatom a munkámat, tehát vasárnap után jön a hétfő. Tulajdonképpen elkezdjük lehívni azt a 300 milliárd forintos európai uniós forrást, amit az elmúlt időszakban hát kiküzdöttünk a bizottságnál meg a kormánynál. Ezek nagyon konkrét operatív programok, tehát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden, amit ígérek, az nagyon konkrét, hiszen már elfogadott operatív programokban van is finanszírozása, ami a főváros pénzügyi helyzetét ismerve azért ez egy alapvető kérdés. De mégse hagyjam ezt a kérdést válasz nélkül, akkor elmondom, mi az a 3 dolog, ami már a választás után fog elindulni, de nyilvánvaló, hogy már a szükséges előkészítések után vagyunk. De hát nem, mivel nap mindnap dolgozunk a városért, nem minden a politikai naptár szerint alakul. Az egyik dolog az, hogy a pesti alsó rakpart zöldítése az egy nagyon fontos célunk, és a következő ciklusnak egy nagy beruházása lesz. Ennek vannak olyan elemei, amelyeket már idén-nyáron elkezdünk, amelyek nem befolyásolják a későbbi terveinket. Tehát tulajdonképpen az első dolog, amit már nyáron átifognak a budapestiek, hogy túl azon, hogy lesz megint egy szabad rakpart, elkezdjük a rakpart zöldítését. És hogy mondjak ilyen nagyon konkrét és egyébként fontos dolgokat, hogy nem csak szóval városüzemeltetéssel kapcsolatos adósságokat is próbáljuk törleszteni. Itt vagyunk ugye Óbudán, a Flórián felüljáró, az Budapest ma legrosszabb állapotban lévő felüljáró, amit hosszú távon is szükséges a közlekedéshez. Ennek a felújítása indul el szintén nyáron, ennek a előkészítése már zajlik. És mondok egy harmadikat, ami szintén egy hosszú előkészítő munka után fog elindulni, hogy elindítjuk az első panelfelújítási pilot programunkat. Sajnos a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy azok a pénzek, amelyeket az Európai Unió az energiahatékonyság növelésére szán, ami szerintem az egyik legfontosabb nemzeti cél kéne, hogy legyen, ezeket eltérítse Budapestről, és jelenleg családi házak felújításához adnak ki európai uniós forrásokat, viszont Budapesten rengeteg felújítandó panel és társasház is van. Ennek az intézményét hozzuk létre a beszélgetésünk napján, a fővárosi beszélgetésünk nyilvánosságra kerülésének napján, a fővárosi közgyűlés elindítja a klímaügynökséget, és ennek a klímaügynökségnek lesznek pilot programjai, ahol elkezdünk panelházok felújítását. Ez is nagyjából nyáron ősszel fog elindulni.
A következő 5 évben, akárhogy is alakulnak a dolgok, elég nagy változások előtt áll Budapest. Hogyan tervezik garantálni azt, hogy a városlakóknak közvetlen és konkrét beleszólása legyen a városigazgatásba?
Hát ahogy eddig. Ugye a fővárosi önkormányzat minden nagyobb döntése előtt, minden stratégiai dokumentum megalakítása előtt nagyon széles és megalapozott részvételi folyamatokat indított el. Ennek nagyon sok formája van. Rengeteg úgynevezett állampolgári tanácsot tartottunk, amely a budapestieket reprezentáló mintán hosszú szakértő beszélgetések után alapoz meg döntéseket, így született a város összes stratégiai dokumentuma. Vannak ügyek, ahol közvetlenül a budapestiek szavazhatnak, éppen jelenleg is zajlik a második budapesti lakógyűlés, amelyben a Rákos rendezőre tervezett beruházás kapcsán, illetve az egészségügyi járóbeteg ellátás államosítása kapcsán kérjük ki a budapestiek véleményét.
Ennek van valamilyen kötőereje?
Hát minket köt egy állásponthoz, és ezt nem becsülném valának a jelentőségét. Illetve van a közösségi költségvetés, tehát a költségvetésünk egy részéről közvetlenül a budapestiek ötletei alapján és a budapestiek szavazatai alapján döntünk. Ennek az összegét szeretnénk növelni a későbbiekben, de nagyon sok nagyon jó projekt a szociális gondoskodástól a városzöldítésig valósult meg ezekből, és szeretnénk ezeket a folyamatokat tovább elmélyíteni. Az is nagyon fontos, hogy a fővárosnak van egy civil egyeztetési jogalkotási rendje, tehát minden olyan előterjesztés, ami a közgyűlés előtt kerül, az átmegy három különböző szakmai civil szervezetek által delegált fórumon, és most a Fővárosi Diák Önkormányzat megalapításával egészítjük ki azt a társadalmi egyeztetési rendet, ahol az idősügyi tanács, a budapesti fővárosi érdekegységű tanács mellett létrejön a Fővárosi Diák Önkormányzat is.
Vegyük akkor a Rákos Dubaj projektet, amit értek ez alatt, az az, hogy arab befektető által luxus negyed a Rákos rendezőn. Három opciót kérdezek, az egyik az, hogy mehet úgy, ahogy van, mehet, de felhőkarcolók nélkül, vagy teljes egészében újra kell gondolni a projektet, melyik lenne az ön álláspontja, és mit tenne a következő ciklusban azért, hogy az legyen, amit ön szeretne?
Hát egyrészt ne az legyen, amit én szeretnék, hanem amit a budapestiek szeretnének, és a kettő között szerintem tartalmilag nincs különbség, de nagyon fontos, hogy egy ilyen típusú beruházás előtt kell egy részvételi folyamatot biztosítani az embereknek, ezt mi meg is megtesszük. Ennek a projektnek az összes elemével én mélységesen nem értek egyet. Nem értek egyet azzal, hogy úgy keresünk beruházót egy projekthez, hogy tovább mondjuk, hogy ki az, és tulajdonképpen egy államközi szerződésnek átszázott módon gyakorlatilag kijátszunk a nemzeti vagyont. Itt egy óriási értékről van szó, tehát vagyon a szempontjából is ez egy borzasztó rossz irány. De a legfontosabb probléma az az, hogy mi a funkció. Tehát, bocsánat, Budapestnek nem luxus negyedre van szüksége, amely luxus negyedben egyébként nem budapestiek fognak lakni, hanem olyan európai uniós vízummal rendelkező állampolgárok, akik azért fognak ott luxus lakást vásárolni, hogy ezen keresztül magyar és ezen keresztül európai vízumhoz jussanak. Ez egy nettó vízum bizniszelés. Hát azokra a jogszabályokra, amik azt mondják, hogy a Budapesten, nem tudom, azt hiszem 200 millió forint értékű ingatlan vásárlás esetén vízummal az lehet jutni, ez a letelepedési kötvény 2. És az egész projektnek a háttere, a metódusa, végtelenül ismerős Belgrádból, ott pontosan ugyanezt történik, gyakorlatilag nem belgrádiak, hanem külföldi beruházók vásárolnak ott lakást. De a legfontosabb, és ez egy Budapest jövőjét alapvetően meghatározó kérdés, Budapest számára egy stratégiai kérdés. Budapesten csökken a népesség, az agglomerációban pedig brutális mértékben nő. Ha ez a folyamat így marad, akkor az egész közép-magyarországi régió egy nagyon nehezen élhető régió fog válni. Nekünk a város politikai stratégiánkat meghatározó dokumentumoknak az egyik legfontosabb célja az, hogy Budapest megőrizze a népesség megtartó erejét, és az a város, ahol régen, mondjuk a rendszerváltáskor 2 millióan laktak, az legyen egy nagyobb lélekszámú város, mint amilyen most. Nem egyszerűen azért, mert szeretnénk nagyobbak lenni, hanem szeretnék jobbak lenni, és akkor lesz Budapest egy jobban élhető hely, hogyha többen tudnak, akik egyébként is itt dolgoznak, itt is tudnak lakni, nagyon egyszerűen szólva. És ehhez nekünk hasznosítanunk kell azokat a rozsdővezeteket, amelyek közül a Rákos rendező a legfontosabb, de ott van még Külső Ferencváros, Józsefváros, rengeteg rozsdővezet van még Budapesten. Ezeket nekünk lakóvezetekké kell alakítanunk. Nem szabad elherdálnunk külföldi befektető érdekek oltárnál.
Azzal, hogy alapvetően autofókuszú volt Budapest város szemlélete nagyon sokáig, kialakult egy olyan helyzet, hogy a Rákóczi út egy belvárosi autópálya lett gyakorlatilag, és ehhez hasonlóan, nagyon hasonló módon lepusztult a nagykörút is. Milyen terve van arra, hogy a következő 5 évben ezt a két nagyon fontos útját Budapestnek valahogyan felvirágoztassa?
A nagykörúttal kezdjük, azért, mert a nagykörútnál már a forgalomcsillapítás eszközével megteremtettük a tulajdonképpen a közteret újra felosztásának a jogos igényét, és megvívtuk azokat a társadalmi vitákat, amelyek ezzel kapcsán kellettek. Ezeket nagyon sokan leegyszerűsítették kerékpárút, vagy még egy forgalmi sáv vitára, de ez a nagykörút jövőjéről szóló vita. Megalapodtunk az érintett 3 kerülettel, a 6., 7., 8. és 9. kerülettel, és szereztünk hozzá európai uniós forrást, tehát tulajdonképpen ebben a partnerségben a következő 5 évben a nagykörút meg tud újulni. Nem a teljes szakasz, hanem tulajdonképpen a nyugati tértől nagyjából a Korvinig tart ez az beruházás. Ennek az az oka, hogy más kapcsolódó beruházásokat be kell még majd várnunk, hiszen a nyugati tér teljes átépítése szintén indokolt lesz. Valószínűleg már ez nem ebben a ciklusban fog megvalósulni. De a lényeg az, hogy a nagykörúton egy teljes újragondolás lesz újra, és nem csak egyszerűen egy újratervezés, tehát nem csak egy urbanisztikai beavatkozás, hanem egy komplex szemléletű városrehabilitációt szeretnénk csinálni. lakozásfejlesztési programmal, zöldítéssel, biztonságosabb mikromobilitási lehetőségekkel, kerékpársával és gyalogos közlekedéssel, teljes körű akadálymentesítéssel, és ami nagyon fontos, egy városkép védelmi programmal, tehát egy egységes portál arculat kialakításával, és egy olyan mikrohitelezési programmal kialakítva, amely visszavonza a vállalkozásokat a nagykörútra. Tehát ez tulajdonképpen ez a terv, a koncepcióterv elkészült, a kivitelettervek folyamatban vannak, a kerületeken megállapodtunk, és nagyjából szétdobjuk a költségeket egymás között. A Rákóczi út szintén egy történelmi bűn, hogy bevezették ezt a forgalmat a Rákóczi úton keresztül a városba, hogy lebontották a Nemzeti Színházat, tehát az egész egy borzalom. Ennek a felújítása, mivel két ilyen nagy keresztmetszet útat egyszerre felújítani, akkor se lehet, hogyha lenne hozzá pénzünk, de ilyen szempontból nem is nagy tragédia, hogy ennek a forrását még nem látom, mert nem lehet a kettőt egyszerre megcsinálni. Amit a Rákóczi úton szeretnénk, az egyik az, hogy van egy döntés előkészítési folyamat, amely még nem ért véget, de hamarosan látni fogjuk, hogy vissza lehet-e, vagy a villamos helyett be tudjuk-e hozni a trolikat a Rákóczi tököli tengelyre. Ugye ez Budapest legintenzívebb busz csordája, ami ott megy. Nyilván előbb-utóbb majd a 4-es metró meghosszabbítását is meg kell tenni a városnak, ami jelentős mértékben csökkenti az itteni autóforgalmat. Most azt vizsgáljuk, hogy lehet-e trollisítani tulajdonképpen a mostani buszforgalmat. Amit biztosan kell, ezzel párhuzamosan, hogy be kell hozni középre a buszsávokat, és sokkal több zebrát csinálni. Ez a következő ciklusban meg tud történni. Ezáltal a szegélyeknek a zajterhelése, a gyalogos közlekedésnek a lehetőségei radikálisan javulnak, és utána szerintem még egy forgalmi sáv csökkentéssel, megzöldítéssel lehet a Rákóczi út olyan, amilyennek lennie kellene.
Végül azt hadd kérdezzem meg, hogy Budapest kétségtelenül az ország kulturális fővárosa. Mégis azt látjuk, hogy a színházi élet szenved, az alkotói széna szintén romokban van, és ingyenesen elérhető programokból nagyon kevés van. Mi a terve arra a következő 5 évben, hogy nem csak fenntartható, de hozzáférhető is legyen a kulturális élet Budapesten?
Én azzal vitatkoznék, hogy ingyenes programból nagyon kevés van, ez szerintem egyre több van, és ezek mind önkormányzati programok, de kétségtelenül a nagy kép szempontjából nem ez a fő kérdés. Ugye az elmúlt 5 évben mi nagyon sokat tettünk azért, hogy megmentsük a politika nyomás alól a magyarországi kulturális élet bizonyos szegmenseit. Ugye vannak olyan fővárosi színházok, amelyeket mi teljes mértékben saját magunk tartunk fönt, és én azt gondolom, most éppen a múlt héten egyeztettem a színház igazgatókkal, ez a jövőben is így lesz. Ahol szeretnénk új lehetőséget biztosítani, az az, hogy a filmvilágban kialakult egy, hogy is mondjam, a 3T-ből a megtűrt kategóriában egy állami finanszírozástól függetlenül működő nemzetközi forrásokból vagy saját forrásokból működő filmes széna. Ennek mi szeretnénk biztosítani a lehetőséget, és azra tárgyalunk filmes szervezetekkel, hogy újraindítsuk a filmszemlét, illetve hogy legyen Budapesten újra a Nemzetközi Filmfesztivál. Ezt a Budapest Filmen keresztül, tehát az átmozi hálózatot működtető cégünkön keresztül szeretném megvalósítani. Illetve az elkövetkező hetekben fogunk egyeztetni a független színházi széna kollégáival arról, munkatársaival arról, hogy hogyan tudunk egy transzparens támogatási rendszert csinálni a függetleneknek. Jelenleg budapesti függetleneket támogató állami kuratóriumba gyakorlatilag a főváros delegált tagokat, ez része volt annak a megállapodásnak, amit a kormánnyal kötöttünk, de ez a kuratórium egyre kevesebb pénzről dönt. Úgyhogy bár a főváros nincs abban a helyzetben, hogy igazi mecénásként megjelenjen a szénában, de keressük annak a lehetőségét, és ezt szerintem hetekben meg is fogjuk találni, hogy milyen formában tudjuk támogatni ezt a szférát. És ne felejtsük el, hogy amikor kultúráról beszélünk, akkor mindig elfeledkezünk a közművelődésről. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum, a Fővárosi Levéltár, a budapesti kulturális életnek olyan meghatározó intézményei, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, és amelyek az elmúlt években rengeteget fejlődtek, és a későbbiekben is fognak. A BTM-nek sokkal több nézője volt, mint bármikor korábban. A pandémia után a könyvtár látogatók száma visszaállt, és új fiók könyvtáraink vannak, és a Fővárosi Levéltár pedig nulla állami támogatásból Magyarországi legjobb levéltára, éppen most egy fantasztikus holokauszt kutatással összefüggő leletet hoztak nyilvánosságra. Szóval én azt gondolom, hogy mi eddig is, és eztán is nagyon erős partnerei voltunk a független kultúrának, mert ez a lényeg, hogy mi azért egy lépéstávolságot mindig tartunk a kultúrás intézményektől. Nem mi mondjuk meg, hogy ott mi történje, mi biztosítsuk a forrásokat.
Köszönöm. Akkor vágjunk bele a többi témánkba. 2019-ben úgy érkezett meg a Városházára, hogy életben volt még az a megállapodás, amit még Tarlós István kötött az állammal, 15 pontban Budapest fejlesztéséről. És amikor átvette az irányítást a Városházán, akkor Orbán Viktor a parlamentben ígéretet is tett arra, hogy ez nem fogja befolyásolni a fővárosi helyzet elbírálását. Azt, hogy utána mi történt, azt tudjuk. Ha idén júniusban sikerül újrázni, mi lenne az az együttműködés, mi lenne az a megállapodás, amit az állammal szeretne aláírni, megkötni, mi lenne az a pozíció, amivel el tudna menni egy ilyen tárgyalásra, hogy a következő 5 évre is, ha van rá lehetőség, legyen valamilyen közös állami budapesti stratégia?
Tehát szerintem nagyon fontos tudni azt, hogy a főváros és a kormány viszonya az a kormány szándékai szerint alakult úgy, ahogy alakult. Tehát még mielőtt belemennénk abba, hogy itt a hogy is mondjam, hogy itt két egyenrangú fél itt egymással vívódik, és ennek a politikai konfliktusnak az eredője az, hogy a városban nem jól mennek a dolgok, ez egy teljesen hamis kép. Ezt csak azért mondom, mert van egy főpolgármester, akinek ez a politikai alapremisszája, szerintem ez egy orbitális hazugság. A főváros nincs abban a helyzetben, hogy háborúban legyen bármelyik kormánya, mert egyszerűen nekünk nincsenek eszközeink. Tehát én nagyon szívesen fővárosi tulajdonba helyezném a Városligetet újra, vagy megtiltanám a várban a teljesen értelmetlen óriás beruházásokat, amik a klímaválság erős közepén tényleg csak őrültek csinálnak ilyet, de nekem erre nincs eszközöm. Én nem tudom elvenni az állam pénzét, és még sorolhatnám. Tehát mi nem ez nem egy háború, hanem egy ellenséges hozzáállás a kormány részéről a főváros felé.
A másik irányban nincs ilyen?
Tehát mi Facebook posztokat tudunk válaszolni, tehát ez egy teljesen hamis beállítás, hogy ez rajtunk múlik. Ez tényleg, aki ezt mondja, az egyszer nem mond igazat. Bárki mondja is ezt, beleértve például a kormányt, mert ugye tulajdonképpen a fideszes jelöltek abban versengeznek, hogy ezt a hazugságot terjesztik.
Jó, de akkor vegyük azt, hogy, hogy megéri a választást, és találnak egy naptár időpontot Orbán Viktorral, vagy bármelyik állami képviselővel, akiben őt képviselje ebben a helyzetben. Mi lenne az a néhány ilyen ökölszabályban mindenképp meg kéne egyezni a következő 5 évben?
Hát egyrészt kezdjük azzal, hogy visszahozzuk nullára ezt a helyzetet. Ugye ön említette ezt az Orbán-Tarlós megállapodást, ugye ez belekerült abba, ennek az érvényességének a kimondása, ez belekerült abban a megállapodásban, amit már én kötöttem a kormánnyal, pontosabban a fővárosi közgyűlés és a kormány, én írtam alá, de a fővárosi közgyűlés egyhangulag szavazta meg azt a megállapodást, ami 2019, azt hiszem éppen december 31-én kormányhatározatban is ki lett hirdetve. Kezdjük azzal, hogy ami abban a megállapodásban egészen konkrétan szerepelt, az teljesíti a kormány. Tehát nekünk a fővárosi egészségügyi rendszer fejlesztése érdekében a kormány a való megállapodás alapján jár 50 milliárd forint. Ebből megérkezett 23. Tehát én nagyon szívesen szövök új terveket, de először kezdjük azzal, hogy ami egyébként egészen konkrét vállalás volt, azokat teljesítjük. Tehát én nem tudok másból kiindulni, mint ezt a pénzt meg kell vasalni, és ennek eminens része az, hogy ami ugye a lakógyűlést is érintő téma, hogy a kormány egyszer is mindenkorra mondja ki, hogy nem fogja államosítani a járóbeteg ellátást. Mert ugye ennek a megállapodásnak a túlnyomó többségét, ennek a forrásoknak a túlnyomó többségét mi a kerületi járóbeteg ellátás fejlesztésére fordítottuk. Az elmúlt 30 évben nem volt ilyen nagy volumenű fejlesztés a járóbeteg ellátásban, műszerpark, infrastruktúra, de hogyha ezt az állam utána a saját zsebébe teszi ezeket az intézményeket, akkor olyan hajamra kenhetem, már főváros-kormány relációban ezt a helyzetet. Nyilván a Budapestnek jó, hogy ez megtörtént, és egy-két hétig senkit nem fog érdekelni, hogy állami vagy önkormányzati fenntartású ezek az intézmények, de hosszú távon láttuk, mi történt az iskoláinkkal, láttuk, mi történt a kórházainkkal, az áram igenis rosszabb gazda, mint az önkormányzatok. Tehát ez a nulla kilométerkő. Tehát utána lehet mindenféle dolgokra beszélgetni, de ez nincs, akkor mi át vagyunk vágva. És mi nem szeretünk átvágva lenni, és most nem rólam beszélek, hanem arról, hogy egyszerűen a kormány legminimálisabb szavahihetősége van tulajdonképpen veszélyben, mert innentől kezdve, ha ezt el se tudjuk tartani, akkor miről beszélgetnünk a jövőben. Ezzel együtt is nyilván én nekem az a dolgom, Budapest főpolgármestereként, hogy akivel tudjak megállapodjak, ez időnként sikerül, tehát például a Budapest és az agglomerációs közösségi közlekedésben a tarifa közösség létrehozását senki nem tartotta a reális opciónak. Amikor mégis ezt megkötöttük, akkor mindenki elmondta, hogy milyen katasztrofálisan rossz alkot kötöttünk, az kiderült, hogy több pénzünk van, mint volt. Meg több utasunk is, tehát ennyit a károgókról. Tehát
vannak... És az első hónapnak a mérlegéből az látszik, hogy 1 milliárd forinttal kevesebb bevétele volt a BKK-nak ebből.
De ez nem így van. És most nem szeretném az egyébként ezt a HVG-ben megjelent cikket érdemben, vagy hát ha belemeltünk érdemben számfolni, szerintem a szerző bizonyos alapvető információkkal nem volt tisztában. Nem, az a helyzet, hogy a fővárosi önkormányzat legrosszabb esetben is nagyjából a ilyen plusz-minusz nulla közelében van, de összességében szerintem még az is reális, hogy több bevételünk lesz ebből. Nagyon, ez egy bonyolult rendszer, amelynek a szétszárazására, én nagyon szívesen belemegyek, ha most fontosnak érzi, de a lényeg az, hogy azok a borzasztó negatív víziók, amik ezzel kapcsán kialakultak, azért nem jöttek létre, mert majdnem 1 millió bérletet értékesítettünk közösen az állammal, megye és ország bérletet, és az ebből befolyó bevételek, és ehhez kapcsolódó, a diák bérlethez kapcsolódó állami menedék kiegészítések, azok sokkal többek hoznak nekünk is, fővárosnak, mint amely egyébként a Budapest bérlet eladásából csökkenő számok jelentenek. Tehát ez sajnos itt egy félreértés áldozatai vagyunk.
Hadd kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy azért ez elsőre úgy néz ki, mint egy win-win-win helyzet. Abszolút. Jó az itt lakóknak, jó az államnak, jó Budapestnek, így. Mindenki jól járt vele. Nincs ebben az egész egyenletben egy ilyen bizalmi összetevő, hogy tehát láttuk, hogy az eredeti Budapest bérlet koncepciónak is az lett a problémája, hogy megtört a bizalom a két, az állam és Budapest között, és nem sikerült meghosszabbítani azokat a megállapodásokat, amik érvényben voltak. Tehát ez mennyire van biztos lábakon, mennyire fenntartható ön szerint ez a rendszer?
Hát 100-szor fenntartható, mint a régi. A régiben az volt a baj, és azon volt nehéz megállapodni, mert azok nagyon rossz szerkezetű és nagyon, nagyon rossz alap pilléreken álló megállapodások voltak. A mostani rendszer az sokkal egyszerűbb, nincsen benne semmilyen önkényes elem, tehát tulajdonképpen úgynevezett teljesítmény alapon számolunk el, tehát ki mennyi utas kilométer biztosít, olyan alapon részesedik a közös bevételekből, és a bevételekben benne van a menedély, vagy a bérlet bevételek, és benne vannak azok az állami szociálpolitikai kiegészítések is, amelyek a kedvezményes bérletekből származnak. És akkor nem kell azon veszekednünk, hogy akkor hogyan iteráljuk a HÉV működtetésének a költségeit, és akkor állandóan összeveszünk azon, hogy mi mennyibe kerül. Ez nincs. És sokkal egyszerűbb rendszer van. A BKK szolgáltat a HÉV vonalakon az államnak egy szolgáltatási áron, tehát amennyibe kerül az, hogy ott legyen utastájékoztatás, ellenőr, stb. Ezt a pénzt mi megkapjuk. De nem kell nekünk fizetnünk a HÉV-ek állami üzemeltetéséért, mert ez mind ebben az új nagy csomagban át van gondolva. Ez egy sokkal kevésbé önkényes rendszer, sokkal transzparensebb, sokkal átláthatóbb. Kétségtelenül nem egy egyszerű rendszer, mert rengeteg részletkérdés van benne, ami miatt például rosszul lehet becsülni a bevételekből származó bevételeket, mert bizonyos nüansznyi különbségeknek óriási jelentőségük van. De egy nagyon egyszerű filozófiája van. Van két körzet, az egyik Budapesten belül, ott a csak Budapesten érvényes bérleteken van a osztozkodás a szó értelmében, megnézzük, hogy a városon belül ki hogyan szolgáltat, és ezeket ilyen alapján osztjuk el. És van egy másik körzet, ami Pest megye, sőt, bizonyos szemben az egész ország, hiszen az ország bérleteket is beleszámítjuk ezekbe a bevételekbe, de tulajdonképpen ott van egy képet, ami alapján ezt korlátozódik azért Pest megyére, ez a másik körzet, és ebben a körzeten belül is megnézzük a teljes bevételt, és megnézzük, hogy ki hogyan szolgáltat, és ezek ráadásul teljesen pontos, napra kész adatok. Tehát, hogy az egész egy sokkal transzparensebb rendszer. És valóban vannak win-win helyzetek. És azért szerettem ezt a példát fontosnak elmondani, mert amikor Lázár János egy ominózus debreceni sajtótájékoztatón egyébként számunkra is egy picit nem nagyon, mert azért olvastunk a sorok között, de mégiscsak nem egyeztetett módon bedobta ezt a tarifa megállapodást, akkor mindenki az ellenzéki oldalon elküldte őt a fenébe. Egy politikus volt, aki azt mondta, hogy nézzük meg. Az voltam én. Csak azért, mert amikor tényleg megkapom azt, hogy én lárpullár, itt orbánozok, egyébként nem szoktam orbánozni, mert unom, amikor lárpullár szidom a kormányt, meg mérlegelés nélkül mindenkiben belerúgunk, ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogyha egyszer tényleg az ember 199 pofon után egyszer esetleg egy kinyújtott kezet kap, akkor én ezt észre fogom venni. És ezt észre is vettem, akkor, amikor mások ezt nem tették meg. Tehát visszatérve az alapkérdéshez. Budapest a magyar gazdaság motorja. A GDP 37%-a itt jön létre. Budapest a magyar politika szellemélet központja. Olyan súllyal határozza meg Magyarország jövőjét, I.S. Gyulával fogalmazva, olyan mértékben nehezedik rá ez egy rossz történelmi örökség. Budapestnek a legrosszabb, hogy nincsen másik nagyvárosunk, hogy itt vagyunk egyedül egy metropoliszként ebben a hazában. De ez egy adottság. Nem lehet hosszú távon Budapest ellenes politikát folytatni egy kormánynak. Nem lehet, mert ezzel neki is nagyon komoly problémái lesznek. Nem akarok senkit ilyenekkel riogatni, de mondjuk csak hogy érezzük, hogy miről van szó. Mi egy, mondjuk egy egyhetes BKV sztrájk, ami egyébként nem lesz, mert mi rendes foglalkoztatók vagyunk, tehát mi mindig megállapodtunk a bérkérdésekben a szakszervezetekkel, de tegyük fel azt, hogy azt mondanánk, hogy kollégája elvette a pénzünket, mi nem emelünk bért. Lenne egy egyhetes BKV sztrájk, azt szerintem a GDP előrejelzésekben korrigálni kéne miatta. Tehát ez nem játék. És én arra vagyok felkészülve, hogy június 9-én meg fogom nyerni a választást, lesz egy európai parlamenti választás, ami szerintem a kormány számára kedvezőtlen eredményt fog hozni, és el fog billenni az egyensúly. És akkor én azt fogom csinálni, mint 2019-ben, felülök a 16-os buszra, visszám magammal a kis dokumentumaimat, és be fogok kopogtatni a kormányhoz, hogy hello, beszélgetnünk kell.
Ugye volt ennek egy platformja is a beszélgetésnek, ez a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, hogyha jól láttam, hogy itt 2021-es volt az utolsó határozat, amit ez a szervezet hozott.
Igen.
Miért állt le ennek a szervezetnek a munkája?
Hát nem rajtunk múlt. Ez egyébként egy olyan szempontból hasznos platform volt, hogy lehetett szakmai szinten kezelni dolgokat, és hoztunk egyébként néhány előremutató döntést. Mondjuk ezek nem valósultak meg, tehát azért azt tegyek hozzá, hogy egyelőre ilyen sóhivatal jellege van így, legalábbis utólag visszatekintve ezeknek. A kormány hívja ezeket össze, és a kormány nem hívta össze, sőt, volt egyszer egy beszélgetésem a kormány egyik tagjával, aki oda nyomott az orrom elé egy kormányzati előterjesztést, hogy akkor ezt inkább szüntessük meg úgysem működik. Én természetesen tiltakoztam, és azt mondtam, hogy minden intézmény, ami a kormány és a főváros együttműködés segíti elő, akkor is fönn kell tartanunk, hogyha átmenetileg nem működik. Én azt remélem, hogy a következő kormánnyal vagy ebben a struktúrában, vagy más struktúrában, mert tulajdonképpen nekem tényleg tök mindegy, hogy minek hívjuk. Ez egy kicsit túl volt habosítva ez az FKT, tehát tényleg a félkormány bent ült, és ez nem volt, néha úgy éreztem, hogy ez kicsit ilyen látványpékség. De ezzel együtt is valamilyen intézményes struktúrában együtt kell tudnunk működni, mert egyszerűen ez az ország nem tud meglenni Budapest nélkül, és Budapest sem tud meglenni az ország nélkül, és tényleg az van, hogy tök mindegy, hogy most átmenetileg hogy hívják a főpolgármestert, meg átmenetileg hogyan hívják a miniszterelnököt, vannak közös ügyeink, amiket meg kell tudnunk beszélni.
Amikor legutóbb itt ültünk ebben a stúdióban, gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, akkor a fővárosnak a gazdasági túlélő csomagja volt a központi témánk. Egészen pontosan a legfőbb eleme ennek az volt, hogy az 58 milliárdos szolidaritási adóból 25-öt visszatartana a főváros, és ezért be is perelni az államot, mondván, hogy alkotmányellenes az önmeglátása szerint ez az adóteher. Végül az államkincstár ezeknek az összegnek egy részét, egészét inkasszózta is. Arra egy kíváncsi, hogy hol tart most ez az eljárás?
Ugye ez egy bonyolult jogi folyamat, két úton haladunk. Az egyik az, hogy elindítottuk a tartalmi pert. Ebben jogerősen azt döntött a bíróság, hogy igazunk van. Tehát, hogy nagyon súlyos alkotmányos érdeksérelem az önkormányzati autonómia szempontjából az, amit ez az adó nem jelent. De a bíróságnak az volt az álláspontja, hogy ezt az alkotmánybíróságnak kell ezzel kapcsolatosan konzekvenciákat levonni. Tehát ők úgy érezték, hogy a bíróság, tehát kimondták azt, hogy ez szerintük alkotmányellenes, kimondták azt, hogy ez konfiskáló jellegű, most szó szerint idézem a bíróság indoklást, és az alkotmánybírósághoz fordultak, ami természetesen hát ül ezen az ügyön. De ez nagyon fontos, hogy ameddig ebben nincs valamilyen jogerős döntés, addig mi jogosultak vagyunk az azonnali jogvédelemre. Az azonnali jogvédelem ugye azt jelenti, hogy amíg a bíróság nem dönt valamilyen perben, addig, hát hogy mondjam, stop. És bár itt volt egy, mivel ennek a közigazgatási, tehát az államkincstár kapcsán az azonnali jogvédelemnek nincsen ilyen kitaposott útja, ezért voltak mindenféle jogi vitáink, ezért néha inkasszáltak, néha nem inkasszáltak. Idén nem inkasszáltak, mert idén mi nem fizettünk még szolidaritási adót.
Ugye ezt mondja Varga Mihály is, ez 3 hete posztolta arról, hogy 9 hónapja nem fizet Budapest semmilyen adót.
Ugye ez nyilván ebben forralban egy orbitális és nagyon gonosz hazugság, mert nyilván mi ipari rengeteg adót fizetünk, hiszen van 27 ezer munkavállalónk, ami után mi befizetjük az összes adót, rengeteg áfát is fizetünk, tehát hogy mi, mint munkáltató, rengeteg adót fizetünk. Mint önkormányzat nem tartjuk alaptörvénybe szerűnek azt, hogy egy önkormányzat az állami feladatok ellátására kapott forrásait ról teljes mértékben lemondjon, és még be is fizessen a központi költségvetésben. Ugye ez a fontos dolog, és ezt az egyébként az állami számvevőszék is megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat gyakorlatilag 2020 óta nettó befizetője a költségvetésnek. Magyarán minden önkormányzat kap az államtól állami normatívákat, hogy ellásson feladatokat, és az önkormányzatok egy része befizet a központi költségvetésbe ez a bizonyos szolidaritási adót. De mivel az alaptörvény kimondja, hogy az önkormányzatok saját forrásait nem lehet elvonni, ezért per excellence az nem lehet, hogy egy önkormányzat ennek a két dolognak az eredőjében nettó befizető legyen. Na most mi ezek vagyunk, ami Tarlósnál plusz 25 milliárd forint volt, az Karácsonynak mínusz 35. Hát a nagy túrót. Tehát, és az azon a jogvédelmet megkaptuk idén minden hónapban, mikor megkértük. Most azt csináljuk, hogy minden hónapban megkérjük. A bíróság nyilván már, hogy is mondjam, lehet, hogy egy kicsit dühös ránk, de azért kérjük, mert minden hónapban, hogy ne legyenek olyan jogviták, amik a tavalyi évben meghatározták a döntéseinket. Tehát a bíróság jogerősen kimondta, hogy nekünk ebben a dologban igazunk van, az alkotmánybíróság meg vakarja a fejét.
Ugye azt mondta, hogy meg fog nyerni a választást, be fog menni ahhoz a kormányhoz, ami várakozásai szerint vereséget, vagy legalábbis rossz eredményt fog hozni június 9-éhez EP választáson, és akkor utána már egy tárgyaló helyzetben leszünk. De ezek nyilván, ezek mind változók a történetben, az egyetlen precedensemből ki tudunk indulni például az adóterhekkel kapcsolatban, az az, hogy ez 5 éve folyamatosan növekszik. Hogyha ez a trend nem változik, tehát továbbra is növekedni fog a szolidaritási adóterhe a fővárosnak, akkor van-e arra terve, pénzügyi terve a fővárosi önkormányzatnak az önvezetése alatt, hogy akár növelje bármilyen úton, módon a főváros bevételeit, vagy továbbra cenzálja kiadásait annak érdekében, hogy ez a akár jogi helyzet, akár csak kellemetlen anyagi helyzet ne álljon elő újra és újra évről évre, hogyha folytatódik az a trend, hogy növekednek az adóterhek.
Ugye fontos, hogy az idei költségvetés mi úgy fogadtuk el, hogy belekalkuláltuk az idei 75 milliárd forintos szolidatási adót. Tehát mi a legrosszabb forgatókönyvre írtunk költségvetést. Ezzel együtt is éppen most kerül majd a 2023-as zárszámadás tulajdonképpen a közgyűlés elő. Ilyenkor látjuk ugye teljes részletességével a tavalyi évet. Tulajdonképpen az a borzasztó nehéz helyzet, ami a Covid meg az energiakrízis idején kialakult, tehát 20-ban, 21-ben, 22-ben volt, hogy a fővárosi önkormányzatnak működési mínusza van, tehát a működési bevételei azok kisebbek, mint a működési kiadásai. Ezt sikerült 23-ra átfordítanunk, és továbbra is, mivel nagyon egyenletlenül jönnek a bevételeink, és a kiadásaink pedig folyamatosak, ezért állandóan vannak likviditási problémáink, de összességében mi visszahoztuk egy működési pluszosság költségvetést. Mindezt úgy, hogy 70%-kal emeltük a béreket, mindezt úgy, hogy semmilyen közszolgáltatást nem korlátoztunk. Tehát nálunk nem volt az, hogy lekapcsoljuk a közvilágítást. Jó, a díszvilágítást egy órával hamarabb lekapcsoltuk, meg csináltunk ilyen elsősorban inkább szimbolikus dolgokat azért, hogy lássák budapestiek, hogy azért nem szórjuk két kézzel a pénzt, de én nem voltam hajlandó belemenni abba az utcába, hogy tönkretegyük a budapesti közszolgáltatásokat, például azzal, mert nincsen az inflációt követő béremelés, vagy azzal, hogy megfelezzem a nem tudom, a 4-es 6-osnak a sűrűségét, mert ez sehova nem vezet. Egy válságban a közszolgáltatások csorbításával mélyítjük a válságot. Tehát úgy sikerült pénzügyileg a fővárosi helyzetét stabilizálni, hogy a kormányzati megszorítások megmaradtak, és nem korlátoztuk a közszolgáltatásokat. Ez azért van, mert egy elképesztően prudens és nagyon-nagyon szigorú költségvetési gazdálkodást csináltunk az elmúlt években, és megcsináltuk az elmúlt 30 évben nagyobb cég racionalizási rendszerét. Ugye azt jelenti, hogy a budapesti közművekbe vontunk össze 7 korábban külön működő céget, megszüntettük az összes igazgató tanácsot, felügyelő bizottságot, középvezetőket, megszüntettük azt a gyakorlatot, hogy egyik cégnek van egy üresen álló ingatlan, a másik cég mégis a piacról bér egy irodát, tehát összeköltöztettük a cégeinket, egy HR van, egy könyvelés van, egy informatika van, egy facility management van.
Van még olyan, ahol ön szerint lehetne húzni?
Igen, de szerintem lehet még tovább menni ebben. Ezzel kapcsolatosan készülünk azokkal az elemzésekkel, azokkal a költséghatékonysági elemzésekkel, amelyeket még meg lehet lépni. De óriási tartalék ebben nincs, hiszen a fővárosi cégek kiadásainak a túlnyomó többsége az bérköltség. Egy olyan helyzetben, amikor ugye Magyarországon munkaerő hiány van, tehát mi nem tudunk egy viszonylag normális bér politikával menni. Nem csak azért, mert nem hiszünk ebben, tehát én büszke vagyok arra, hogy mi egy jó munkáltató vagyunk, hanem azért sem, mert egyszerűen hát lasszóval fogjuk az embereket a legtöbb munkakörben. Tehát nagyon nagy tartalék ebben nincs. Csak azt szeretném mondani, amikor tényleg hallgatom ezeket a süket dumákat a kormányozati propagandából, hát szeretném mondani, tehát mi lemészároltuk ezeknek a cégeknek az összes részérdekeit a közös érdek oltárán. A budapesti közművek nagyjából évén 4-5 milliárd forinttal olcsóban működik, mint azok a cégek külön működtek. Ezek a cégek összességében 5 milliárdos, az összevonás előtti utolsó évben ezeknek a cégeknek összességében 5 milliárdos vesztesége van, most pedig 1 milliárdos nyeresége volt a legutóbbi évben. És ez nem csak pénzügyi szempontból fontos, ugye ez a német, meg bécsi városüzemeltetési filozófia, ez a bizonyos Stadtwerke filozófia, hogy a különböző cégeink között rengeteg szinergia van, és ezeket úgy próbáljuk megtalálni, hogy egy közös menedzsment szervezetben vannak. Hagyj mondjak egy konkrét példát. Például amióta a rákospalotai hulladékégető nem az FKF, tehát nem a hulladékos cég filozófiája szerint van működtetve, hanem bekerült ebbe a közös cégbe, és az energetikai szaktudás a távhő szolgáltatók részéről megjelent, azóta 30%-kal több energiát biztosít. De ez arra is alkalmas volt, hogy kivezessük azokat a kiszervezéseket, amelyekre semmi szükség nem volt. Például a fővárosi temetőknek a zöld területi intenzitása az nagyobb, mint az összes közpark, amit a Főkert üzemeltet. Eddig mégis 30 éven keresztül egyébként ki volt szervezve egy olyan vállalkozónak, aki most egyébként előzetesben ül, ezt csak úgy szeretném finoman hozzátenni. Tehát, hogy igazából az, hogy ezt a nagy cég rendszert fölépítettük, ezáltal hatékonyabban tudunk gazdálkodni, sokkal több szakmai szinergia van, és azokat a kiszervezéseket, amelyek egyébként indokolatlanul voltak, ezeket be tudjuk szervezni. Tehát mi fekete öves cégracionalizálók vagyunk, de egy ponton túl már nem lehet ebben több pénzt kicsikarni, mert alapvetően mi mégiscsak bérre költjük ezt a pénzt.
Egy pénzügyi kérdés még hadd tegyek föl, mert a minap jelentett be a kormány egy 675 milliárd forintos beruházás stoppot, kicsit ilyen szikőjeként az elmúlt évek folyamatainak. Látjuk azt, hogy az államkassa gyakorlatilag üres, és folyamatosan üres, és látjuk azt, hogy a főváros sincs jó pénzügyi helyzetben. Miből számíthatnak olyan léptékű beruházásokra budapestiek, mint az előző ciklusban, ugye a hármas metró, a Blaha-Lujza tér, vagy éppen a Lánchíd rekonstrukciója, milyen fedezett árrendelkezésre, csak Európai Uniós fedezett árrendelkezésre, hogy ilyen programok megvalósuljanak, vagy van valamilyen konkrét stratégia, hogy ezen túl is hasonló léptékű fejlesztések legyenek a fővárosban?
Leginkább Európai Uniós források állnak rendelkezésre, és ezek nagyon fontos, hogy nyilván most nem tudunk ebbe belemenni, hogy milyenek a története, hogy a magyar kormány jogállamot sértő politikai miatt ezeknek egy része föl van függesztve, de mi azért arra készülünk, hogy június 9-e után Orbán Viktor leteszi a fegyvert, és meg fog állapodni az EU-val, és jönni fognak a pénzek. Azért 300 milliárd forint európai uniós fejlesztés azért az nagyon sok. És ráadásul mi nagyon jól állunk ezeknek az előkészítésében, és ezért ezek már a következő önkormányzati ciklusban meg tudnak valósulni, tehát nem a 7 éves európai uniós ciklusban gondolkodunk, hanem 5 éves önkormányzati ciklusban, és azt reméljük, hogy mivel az állami oldalon, például a közösségi közlekedés fejlesztésben nagyon sok projekt sehol nem tart, tehát hiába van egy elvi döntés arról, hogy a bizottság ezeket támogatja, mivel szétverték a menedzsment szervezetet az állami oldalon, hiszen megszüntették a cégeket, összevontak, stb. Ezért azt abban reménykedünk, hogy a ciklus végére, tehát az önkormányzati ciklus végére látni fogjuk azt, hogy mely állami projektek dőlnek be, és a forrásvesztés veszélye miatt ezekre mi rá fogunk majd tartolni. Tehát ez a szám ennél csak nagyobb lehet az én hitem szerint.
Mi lenne az a néhány nagy beruházás, amire például ezek az uniós források mennének?
Tulajdonképpen egy teljes villamos hálózatbővítés van napirenden. Ugye rengeteg, már eddig is jött közel 30 új kapvillamos, jön még 52. Ezeknek az infráját kell kialakítanunk, tehát alacsonypadlós megállóhelyek, illetve árambetáplálás. És ami nagyon fontos, hogy viszonylag sok pénzt költünk tervezésre is, mert egyszerűen folytatni akarjuk ezeket a folyamatokat, és azt remélem, hogy azok a beruházások, amik most nem kapnak forrást, de ez is, tehát csak közösségi közlekedésben ez 180 milliárd forint, mivel a tervezésre haladunk előre, azt remélem, hogy majd ebből a lepattanó forrásokból, a 29-ig záruló erős ciklusból még rá tudunk majd tartolni, például a 14-es villamos, tehát a Bajcsi-Zsilinszky úti villamos megépítésére, vagy éppen a 42-es meghosszabbítására a Glóriát Havanna lakótelep felé. Az a célunk egyébként hosszabb távon, hogy minden budapesti lakótelepen legyen kötött pályás közlekedés, ami most fájóan sajnos hiányzik. Ez a legnagyobb közlekedés politikai célunk. Ezen kívül pedig az összeg másik fele, mondjuk nagyjából olyan 130 milliárd forint megy szociális projektekre, tehát meg fogjuk csinálni Budapest legnagyobb lakhatási projektjét, 20 milliárd forintot kaptunk erre európai forrásként, lakásügynökségi modellre, önkormányzati bérlakások felújítására, szociális ágazatban dolgozók lakbér kiegészítésére, illetve van benne egy óriási zöldítési csomag, tulajdonképpen 50 milliárd forintot fogunk részben kerületeknek, részben saját magunknak szállni arra, hogy zöldítsük a budapesti közterületeket a kulcsvárostól a belvárosig. Tehát azért ez egy nagyon nagy fejlesztési csomag. Hát köszönjük, szóval ez annyi beruházás jelent a városban, aminél többet a város nem nagyon bír el. Nyilván hosszabb távon Budapestnek a következő ciklusokban metró meghosszabbításokat kell csinálni, akár új metróvonalakat is kell építeni, de ma ezt tartom a leghatékonyabb felhasználásának az európai uniós forrásoknak, vagy nemzeti forrásoknak, hogy a meglévő villamos hálózatban létező lukakat, hiányzó szakaszokat összekötjük, és javítjuk a járműparkot. Ez már egy nagyon nagy minőségi ugrás lesz a közösségi közlekedés szempontjából.
Akkor maradjunk is a lakhatásnál, már említette a fővárosi lakásügynökség elindítását. Mennyien jelentkeztek eddig arra, hogy átvegye, ugye most nyilván kicsit elmagyarázom azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik nem tudják, ugye itt ez arról lenne szó, hogy Budapest gondozásában a piaci árnál valamelyest alacsonyabb áron lehetne kiadni a lakástulajdonosoknak az üresen álló ingatlanjaikat, cserébe gondozva és fix havi kiszámítható összegek mellett kaphatnák vissza majd később a lakásaikat a lakástulajdonosok. Mennyi jelentkeztek eddig, ugye ez egy önkéntes alapú program?
Az egész pontos számot nem tudom megmondani, de én azt gondolom, hogy a nagyjából, és ilyen szempontból tényleg nem a választási naptár szerint nézem, de nagyjából júniusban el tudunk indulni körülbelül ilyen 50-100 lakással. Ez egy másfél milliós városban ez egy kicsi számnak tűnik, de azért tegyük hozzá, hogy a fővárosnak jelenleg olyan 1000-1200 bérlakása van. Tehát ehhez képest ez egy 10%-os ugrás, és nagyon fontos az, hogy szerezzünk tapasztalatokat. Tehát igazából a lakásügynökség, mint modell, az egy tök jól hangzik, meg tök egyszerűen hangzik. Budapesten nagyon sok üresen álló lakás van, egy alul szabályozott és alacsony bizalmi szinten működő albérleti piacunk van, tehát se az albérlőnek, se a főbérlőnek tulajdonképpen ez egy nem egy ideális helyzet. Nagyon sok szerződés már, nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sok lakást tulajdonossal felvettük a kapcsolatot, nagyon sok lakást fölmértünk. Most abban az irányba megyünk, hogy az alacsonyan függő gyümölcsöket, tehát olyan lakásokat veszünk át, amelyek kicsi felújítási költséggel tulajdonképpen gyorsan bérbeadhatóak. Utána ezek a lakások nyilván el fognak fogyni, és akkor utána jönnek azok a lakások, akiket a tulajdonosa azért adná át nekünk, mert nem akar vele foglalkozni, nem akarja felújítani. Ehhez szükséges kapacitás a fővárosnál rendelkezésre, tehát kisebb felújításokkal tudunk majd tovább menni. Tehát az első szerződéseket szerintem már májusban meg tudjuk kötni, és én azt gondolom, hogy egy olyan 50-100 lakással el tud indulni a fővárosi lakásügynökség.
Ami... A éves távlaton mennyi ingatlanra számolnak jelenleg?
Hát én szeretném megduplázni a fővárosnak a lakásállományát ezen az ágon, tehát én szeretnék eljutni 1000 lakásig. De hát ez tényleg, hogy mondjam, én nagyon óvatosan teszek már ígéreteket, nem ismerjük jól ezt a piacot. Ez egy nagyon-nagyon bizalomhiányos társadalom, és nem tudjuk azt, hogy az önkormányzat belépése ezen a bizalmi deficiten mennyit tud segíteni. Én azt remélem, hogy sokat, de hogy mennyire fog ez jól működni, azt nem tudom. Az biztos, hogy mi minden háztartásba jutottunk egy szórólapot ezzel kapcsolatosan, és nagyon örülök, hogy erről is tudunk beszélni, mert hogy itt is tudunk erről beszélni, mert valójában el kell tudni juttatnunk az üzenetét ennek a projektnek a lakástulajdonosokhoz.
Ugye a 19-es programjának is része volt a bérlakás programnak a fejlesztése. Ebben mennyire elégedett az az előrelépéssel, ami történt az elmúlt 5 évben, és a lakásügynökség mellett a következő 5 évre mi a terv bérlakás szinten?
Ugye nagyon fontos, hogy a programomat teljes jogon sokan kérik rajtam számon, csak azt az apróbetűs részt, hogy milyen időtávban hangzik el, azt mindig elfelejtik hozzátenni. Az én programomban azt szerepelt, hogy Budapesten a közösségi lakásszektor arányát 2 ciklus alatt duplázzuk meg. Ez egy olyan vállalás, ami tulajdonképpen első hallásra nagyon bátor és merész, de valójában a lakhatási krízis mértékéhez képest azért ez egy óvatos vállalás volt. Én ma azt gondolom, hogy ezt tudjuk majd teljesíteni. Ez azért is nagyon fontos, mert az önkormányzatok a kerületi önkormányzatokban olyan új vezetések vannak, akik nem azt a lakáspolitikát csinálták, hogy hagyják lerohadni addig a bérlakásokat, amíg ezeket szanálni kell, és el lehet adni beruházóknak, ami tulajdonképpen a szegények kiszorítását is jelentette a kerületben, hanem pont az ellenkezőjét csinálták, és a legtöbb kerületben, különböző mértékben, de mondjuk a 8. kerületben nagyon pregnánsan elindult egy bérlakásfelújítási program. A főváros is olyan 30%-kal növelte a kiadható bérlakásainak a számát, ami mi egy kicsi számról indulunk, egy nagy előrelépés a kicsi számhoz képest, és hát így apróság a probléma nagyságához képest. Ahogy említettem, erre az egész lakhatási csomagunkra 20 milliárd forint európai forrás fogunk felhasználni, aminek egy része a meglévő önkormányzati, kerületi vagy fővárosi lakásoknak a felújítását jelenti. Ebben el fogunk jutni a maximumig. Tehát amit érdemes felújítani, azt fel fogjuk újítani. Ebben benne van a lakásügynökségi modell, ahol túl azon, hogy elérjük a tulajdonostán, hogy a piaci árnál alacsonyabban adja nekünk bérbe a lakását, mi még ehhez adunk egy lakhatási támogatást. Illetve van egy kifejezetten a szociális szférában dolgozók számára egy célzott lakbértámogatási csomag. Ez főleg azért van, mert a szociális ágazatban olyan elképesztő munkahelyi problémák vannak, hogy ez egyszerre a szociális intézményeink támogatásáról szól, részben pedig az ott dolgozókról. Összességében, ha ez a program megvalósul, és a kerületek tartják azt az intenzitást, amit az elmúlt években láttunk, és nagyon remélem, hogy ezek a kerületi polgármesterek tudják majd folytatni a ciklusban a munkájukat, akkor a következő ciklus végére el fogunk jutni arra, hogy a közösségi lakásszektor, amiben vagy közösségi, tehát közpénzből támogatott lakhatási programok vannak, vagy pedig bevont bérlakások, felújított bérlakások, el fogunk jutni a 10%-ig.
Ugye a 19-es programban lakhatással kapcsolatban volt egy ennél konkrétabb és nem ennyire távlatos cél is, mégpedig az, hogy a rövidtávú lakáskiadás turisztikai céllal, ez magyarra lefordítva az Airbnb biztetés, az ne nehezítse a budapesti lakhatási helyzetet. Ebben történt bármilyen előrelépés az ön megítélése szerint az elmúlt 5 évben?
Hát visszalépés történt. Abban az értelemben, hogy született egy központi jogszabály, ami az Airbnb szabályozást a kerületekre bízta. Ez szerintem egy nagyon rossz döntés. Azért, mert igazából Budapest egészét kéne néznünk ilyen szempontból, és azok a kerületi önkormányzatok, ahol ez egy létező jelenség, főleg a belvárosban, hát ők, hogy mondjam, érthető okokból, bár számomra elfogadhatatlan módon, egyébként ezt szeretném hozzátenni, nagyon-nagyon óvatosan nyúlnak ezek az kérdéshez, egész konkrétan nem nyúlnak hozzá sehogy. Van egy pozitív változás, hogy az európai közösségi jogba beépültek olyan elemek, amelyek transzparensebbé teszik a rövidtávú lakáskiadást, tehát nem lehet majd stikában ezeket csinálni. Kötelezik a szolgáltatókat arra, hogy kötelező adatszolgáltatással éljenek az állami hatóságok felé, ami kicsit majd kitisztíthatja ezt a piacot. Én azt tudom mondani, hogy volt olyan javaslat, kormányrendelt javaslat, hogy a főváros kapja meg ezt a szabályozási jogkört. Én léptem volna ebben, és valamilyen értelmes élni és élni hagyni szabályozást csináltunk volna, de mivel ez a kerületekre lett bízva, ezért én nem tudok felelősséget vállalni, hogy ők milyen döntéseket hoznak. Több kerületi polgármesterre beszélgettem erről, volt, akiben láttam szándékot, nyitottságot, de így a választási kampányban nem merték ezt meglépni. Az a probléma, hogy gyakorlatilag a belvárosunk szellemvárosán fog válni, hogyha ez nem történik meg. Mert van egy túl azon, hogy az Airbnb és a rövidtávú lakáskiadás felveri az ingatlan árakat, van egy másik jelenség, hogy kezdik kiszorítani a lakókat a társasházakban. Többségbe kerülnek az Airbnb-esztető vagy más platformon lakásokat kiadó emberek, tulajdonosok, és elkezdik például extrém magas közös költség megállapítása, vagy mással kiszorítani a lakókat a házakból. Egy városnak, és egyébként a turizmusnak is hosszú távon nagyon rossz, hogyha a város szellemvárossá válik, mert a turisták nem azért jönnek egy városba, hogy más turistákkal találkozzanak, hanem azért a várossal találkozzanak. Most a belváros kiürül, akkor ebben nincs előlépés. Tehát ebben sajnos azt kell mondjam, hogy született egy olyan döntés, ami gyakorlatilag azért született, hogy ne történjen semmi. És nem a főváros, hanem a kerületeknél van a szabályozás lehetősége.
Egy nagyon rövid lakhatási kérdésem van még, és kicsit múltban kapargatós, de szerintem nagyon fontos téma. Ugye az elmúlt ciklusnak a történése az is, hogy a Diákváros projekt sajnálatos körülmények között, de gyakorlatilag nem valósult meg, ráérkezett a Fudan beruházás, és aztán igazából a megszorítások részeként gyakorlatilag mindenféle beruházás a déli városkapunál, úgy, ahogy van, megszűnt a napirenden lenni. Van-e bármilyen akár személyes, és akár kicsit ábrándos célja erre, vagy akár valami kézzelfogható cél arra, hogy miközben a budapesti egyetemek azért elég rohamosan fejlődnek, és egyre több embert vonzanak be vidékről, például magyar diákokat, hogy legyen valamilyen megfizethető lakás nekik is, mert ugye nyilván az, amiről lakásügynökség néven beszélünk, az még attól is távol van, hogy a budapesti lakhatási helyzetet megoldja, nem hogy azt, hogy mondjuk magyar, de vidéken élő diákok is megfizethető áron legyenek itt egyetemisták.
Igen, de egyébként nyilván a kettő összefügg egymással, mert az, hogy nincs eléggé kollégiumi férőhely, az is fölveri az albéletárakat, és ugye ebben sajnos Budapest világbajnok, tehát az átlagbérhez képest az átlag albéletár nálunk a legmagasabb. Tényleg, itt ugye annyit tudtunk tenni, hogy kihoztuk nullára, tehát hogy a Fudánt beruházástól elvettük a kormány meg a beruházó kedvét, ezzel együtt is nyilván a diákváros nem épült meg, miközben tényleg, hogy mondjam, olyan jó volt hinni abban, hogy van a kormány és a főváros számára, sőt a kerületi önkormányzat számára is egyformán fontos projekt. Nyilván a sorok között olvasva mindenki tudja, hogy ez valójában valószínűleg a miniszterelnöknek azért volt tetszetős ez a program, mert az olimpiai pályázathoz kellett volna egy olimpiai falu. Ugye hát mi nem az olimpiát néztük ebben, hanem a kollégium férőhelyeket. Én azt nem tartanám felelős ígéretnek, hogy az önkormányzat ebben effektíve saját forrással emegé odálljon. De az biztos, hogy ha újra lesz tárgyuló asztal, akkor a kormány és a főváros között, és szerintem lesz, akkor mi ezt nagyon erősen fogjuk támogatni, hogy ez legyen. Ráadásul szerintem európai forrásból meg lehetne csinálni, és vannak a tervek, szép tervek, ráadásul megőrzi ott ezeket az ipari műemlékeket, a régi vásárcsarnokot, tehát hogy igazából én azt gondolom, hogy Budapestnek mint egy falatkenyér kell ez, és miközben szerintem az egy hamis, vagy egy, hogy mondjam, nem a rossz leírása a főváros és a kormány viszonyának, hogy a kormány leállította a budapesti fejlesztéseket, mert valójában a legnagyobb probléma az, hogy elvette a város pénzét, és még a fejlesztéseket is leállította. De vannak olyan fejlesztések, ahol az állam, a tulajdonos, az állam állami szolgáltatásokat érint, tehát Budapesten egy ilyen típusú kollégiumot, főleg egy államilag finanszírozott felsőoktatás részeként nyilván az államnak kell megcsinálnia. Mi ebben azt tudjuk mondani, hogy lobbizunk azért, hogy ehhez lehessen európai uniós forrást találni, esetleg újra struktúráljuk a programokat, mert szerintem nagyon sok európai uniós program nem fog tudni megvalósulni, mert egyszerűen egy kapavágás nem történt, és nagyon ketyeg az óra. Nem tudok más mondani, mint az, hogy a diákváros egy olyan eleme a kormány és a főváros korábbi gondolkodásának, amiben mind a ketten elkötelezettek voltunk.
Mondattal említette, csak hadd kérdezek rá, hogy ha jók a számításaim, azt hiszem a 2036-os az a következő olimpia, ami még nincsen kiosztva. Hogyha a következő ciklusban is ön lesz a főpolgármester, és felvetődik egy ilyen ötlet a kormány részéről, akkor hajlandó lenne erről bármilyen szinten tárgyalni? Mert ugye azt láttuk, az atlétika VB-ről végül sikerült megállapodni. Most az, hogy annak a különböző keretei mennyire valósultak meg a mi jár cserébe, ezt most tényleg engedjük el, csak a kérdés virtualitása véget. Hajlandó lenne tárgyalni budapesti olimpiáról?
Azért nem engedem lesz a kérdés, mert ameddig az atlétikai VB kapcsán kötött megállapodásunkat nem tartják be 100%-osan, addig velem ne beszélgessenek egy másik sportrendezvényről. Tehát azt tudom mondani, hogy ha visszamegyünk a 0 km kőhöz, és amit eddig vállaltak, az teljesült, akkor lehet beszélgetni bármiről, de azért egy olyan városban, ahol éppen a Flórián felüljáró felújítása kezdődik el, és a hídjaink és a felüljáróinknak a 80%-át vagy le kéne bontani, vagy föl kéne újítani, ahol az úthálózat ilyen katasztrofális állapotban van, mert abban van, és ez én nem, nagyon szomorú vagyok, hogy így van, de ez tényleg kétségtelen rengeteg, sokkal fölfedezettebb a problémánk van, mint egy 36-os, vagy inkább szerintem inkább 40-es olimpia. Tehát én tudok távlatokban gondolkodni, és egyébként én nem vagyok olimpiai ellenes, hiszen én 2015-ben, ha jól emlékszem, akkor volt a fővárosi közgyűlésben a szavazás az akkori olimpiai pályázatról. Tehát egy főpolgármester az nem mondja egy olimpiára azt, hogy nem soha, de arra viszont mondom, hogyha nincsen betartva a korábbi megállapodásunk, akkor velem semmiről ne akarjanak beszélgetni. Tehát menjünk vissza a 0 km kőhöz, tegyük rendbe a város működését, adják vissza az elvont pénzügyi forrásokat, és akkor utána lehet az asztalra tenni más kérdéseket is, és nem tudom ígérni azt, hogy ebben pozitív leszek vagy negatív, de egy szót nem vagyok hajlandó beszélgetni ezekről az ügyekről, amíg a múlt sérelmeit, a múlt hazugságait nem tesszük helyre.
Köszönöm, és beszéljünk végül az adás utolsó szegmensében a konkrét politikai, pártpolitikai kérdésekről, mert nem kérdés, hogy olyan motivációk voltak a budapesti választási rendszer át per vissza alakítása mögött, aminek az a de facto célja, hogy Karácsony Gergely, ha főpolgármester is marad, Béna Kacsa legyen főpolgármesterként. Karácsony Gergely Béna Kacsa lehet főpolgármesterként? Hogy számolnak jelenleg azzal kapcsolatban, hogy sikerülhet-e gyakorlatilag minden előremutató projekthez többséget szerezni a Városházán úgy, hogy ugyan az a része a városházi feszültségeknek, amiről még egy évvel ezelőtt beszélgettünk, és amelyben a DK volt az egyik kerékkötő főszereplő, az most a pártok megállapodásával megoldódni látszik, de közben több listára estek szét az ellenzéki pártok, és más szereplők is megjelentek, mint a Kutyapárt, Mi Hazánk, akinek reális esélye van arra, hogy bekerüljön a fővárosi közgyűlésbe.
Nyilván az volt a szándék, hogy betartsanak, de abból, hogy ez volt a szándék, nem biztos, hogy ez sikerül. Én azt gondolom, hogy a fővárosi listás szavazáson a Fidesz egy várakozáshoz képest megdöbbentően rossz eredményt fog elérni. Nem vagyok benne biztos, hogy Szent Király Alexandra jelöltként végig csinálja ezt a választást, de ha mégis így lesz, akkor szerintem neki meg kell küzdeni a második helyért. Tehát összességében a mondjuk úgy nem Fidesz nagyon nagy többségben lesz ebben a közgyűlésben.
Én nyilván az előző ciklusban is volt abban a probléma, hogy most egy ciklusban, hogy a nem Fidesz nem tudott együttműködni.
Mondjon ilyet.
Például, amikor a megüresedő városházi helyekért pártpolitikai vita alakult ki a DK és a Momentum között, ami egy időszakban a városháza leállásához is vezetett, vagy a közgyűlés leállásához.
Hát azért ez... költői túlzásként fogalmazott, egy héttel később választottuk meg a főpolgármester helyettest, amire én nagyon pipa voltam egyébként, mert ilyen játékot nem játszunk, de most nem akarok folytatni a pingpongodásukat, hogy mondjon még egy másikat. Tehát igazából az elmúlt 5 évben ez a városházi koalíció nagyon jól működött együtt. Ennek egyébként valójában, és itt van egy másik aspektusának a változásnak, nagyon fontos szerepe volt ebben abban, hogy polgármesterekből állt a közgyűlés túlnyomó többségében, mert a polgármesterek pontosan tudják, hogy amit ők itt a közgyűlési tagként a koalíciós együttműködésben csinálnak, ők azt várják a saját embereiktől a saját kerületükben, kooperációt, együttműködést és nem betartást. Úgyhogy én szeretném megköszönni minden pártnak az együttműködést és minden polgármesternek. Tehát nyilvánvaló egy más típusú kormányzás feltételez majd, ez egy más típusú közgyűlés lesz, mert alapvetően nem polgármesterekből, hanem listás képviselőkből fog állni a közgyűlés, de én egyáltalán nem aggódom attól, hogy letalálnánk meg a közös hangot. Én nyilván arra kérem a budapestieket, hogy azt a listát támogassák, amit én vezetek. Én azért a szövetségért tudok elsősorban felelősséget vállalni, amely szövetséget én tartottam egyben az elmúlt 5 évben, és arra kérem, hogy a szavazatukkal támogassák azt a listát, ami fővárosi listát, amit én vezetek. De éppen amikor beszélgettünk, már közismert, hogy Baranyi Krisztina polgármester asszony lesz a Kutyapártnak a listavezetője. Ezt szerintem ez arról szól, hogy a Kutyapárt az egy, nem tudom, hogy milyen típusú, de a város céljai biztosan szolgáló együttműködésben szerintem beúszható lesz. És nem tudom, hogy ők formálisan részt akarnak-e venni a városvezetői koalícióban, vagy kívülről támogatni a jó dolgokat. Sőt, az is lehet, hogy nekem még néha még segítségül is szolgál, hogy bizonyos olyan hatalmi kompromisszumokat nem kell megkötni, mert a kutyánk szabadatájához kelleni fog.
A Momentumban nyilván egyszerűbb a viszony, mert közösen
persze,
a polgármester jelölteket is. Mi a helyzet az LMP-vel?
Hát az egy nehéz ügy. Az egy nehéz ügy. Mert ott bizalmi problémák vannak. De a budapesti bölcsességére bízzuk azt, hogy mi lesz a közgyűlés. Én pedig azt tudom mondani, hogy aki velem együtt, tehát velem csak az nem tud együttműködni, aki nem akar. Én lehet, hogy néha még túlságosan is, de alapvetően egy kompromisszumkész és egy konstruktív ember vagyok, és minden rosszban van valami jó alapon. Látom azt, hogy ezt a közgyűlést hogyan tudjuk a Fidesz szándékaival ellentétesen a városfejlesztésre használni.
A Párbeszéd szemszögéből nézve hogyan értékeli a DK-MSZP Párbeszéd összefogást? Azért látszik már az EP lista helyek kiosztásából is, hogy itt a Párbeszédre harmadhegedűsként számítanak ebben a koalícióban.
Hát 3 párt közül kell lenni harmadiknak is. Egyébként pedig nekünk a tárgyalási stratégiánk ebben a szövetségben az önkormányzati választásra való fókusz jelentette. Nagyon sok olyan helyi vitáskérdés volt, amit ennek a megállapodások a keretében tudtuk megoldani, és a fővárosi közgyűlési listán hát a Párbeszéd, ha úgy tetszik, túlnyerte magát. Ez nyilván ettől én nem vagyok szomorú.
Ha még a politikai palettát nézzük, egy kérdés hadd tegyek fel, ami nem feltétlen kapcsolódik közvetlenül a főpolgármester választáshoz, de mindenképpen kíváncsi vagyok rá, mert egyfelől Tehát ma Magyar Péterről szeretnék kérdezni. Nyilvánvalóan arról szeretnék kérdezni, hogy egyszerre van hasonló és más helyzetben, mint ő, mert maga az egyetlen politikus Magyarországon, aki egy választáson meg tudta verni a Fideszt, és látható győzelmet tölt aratni, ami szintén ugye Magyar Péternek is a célja, de közben a pártja jelenleg összeállt az a DK-val, aminek Gyurcsány Ferenc a de facto vezetője, és amit szintén úgy tűzött ki maga elé Magyar Péter, mint egy ilyen üldözendő ellenség, hogy az Orbán, Gyurcsány, tengely, és ennek a megszüntetése. Egy ilyen helyzetből egyfelől hogyan értékeli, minek tudja be az ő megjelenését, a politikai palettán és ilyen erős betörését, illetve el tudnál képzelni, hogy vele bármilyen szinten együttműködjön, akár vele személyesen, akár a pártjával, akár budapesti, vagy akár országos szinten?
Hát együttműködni, mindenkivel együtt tudok működni, tehát ez nyilvánvaló, hogy ott valami elméleti lehetőség. Ha jól értem a helyzetet, jelenleg az önkormányzati választáson ők nem indulnak, tehát ilyen szempontból közvetlen együttműködés lehetőségét nem látom. Annak meg örülök, hogy tulajdonképpen amikor három főpolgármester jelöltről kérdezték, akkor mindenkivel kapcsolatosan tartalmi kritikája volt. Velem kapcsolatosan annyit mondott, hogy aki Gyurcsány Ferenc támogat, azt ő nem tudja támogatni. Én ezzel nem tudok mit kezdeni, hát most...
De nem tartatta, hogy Magyar Péter megmozgat, politikailag aktívvá tesz egy olyan réteget, aki kiábrándult ebből a kettőségből a magyar politikában, és elmegy.
Szerintem nincs ilyen kettőség. Igen. Én azt gondolom, hogy nyilván van egy átalakulás az ellenzéki térfélen, ez főleg az európai parlamenti választáson jelenhet meg, de azért majd lássuk meg, hogy mi lesz az eredmény. Én most nem, ilyen szempontból biztosan nem tudnék jósolni. Azt látom, hogy az európai parlamenti választások minden választáson újraírták a Fideszen kívüli világon belüli erőviszonyokat, de most én inkább arra fókuszálnék, hogy szerintem a Fidesz és az ellenzék közötti erőviszonyokat is újra fogják írni, mert én azt látom, hogy a Fidesz 14 éve nem volt ennyire lefagyva. És persze csinálják séróból ezeket a lejárató negatív ellenzék gyalázó izéket, de hát nincs politikájuk, tehát nincs üzenetük.
Akkor lehet húzni egy vonalat a budapesti pártpolitika és az országos pártpolitika között, így látja?
Hát, ha nem is húzni egy vonalat, de hát, hogy ez egy másról szól. Tehát én egy főpolgármester vagyok, sok párti jelölt vagyok. Azoknak a pártoknak vagyok a jelöltje, akinek a jelöltje voltam 2019-ben, egyébként 2014-ben is. Tehát nyilván az újdonság, az ellenzéki szavazók nagyon szeretnének valamit, ami nem tudják, hogy pontosan mi, de valami, ami érdekes, amiben legalább lehet hinni egy picit. Én ezt a hitet nem akarom senkitől elvenni. Én ilyen szempontból egy unalmasabb dolog vagyok, mert én azt csinálom, amit mondok, azt mondom, amit gondolok, és én 10 éve is ezt gondoltam. Például az, hogy a gyurcsányozás, az bocsánat, de intellektuálisan az egy nagyon, hát hogy az nem visz nagyon előre, és bocsánat, de nekem nem Gyurcsány Ferenc a főnököm, hanem a budapestiek. Tehát én egy olyan politikát csinálok, ami ellép a pártok világától, mert olyan pozícióban vagyok, amiben el kell lépni a pártok világától. Én tisztelem és becsülöm azokat a pártok, akik engem támogatnak. Ezek a pártok egymással nagyon sok mindenben vitában vannak, még várospolitikai vitában is vannak egymással, de az vezetésemmel ezeket a vitákat sikerült megbeszélnünk, és ez a város ma szerintem szolidárisabb, zöldebb és szabadabb, mint bármikor az elmúlt száz évben. Ugye én erre büszke vagyok, és önmagában az, hogy engem valaki támogat, az nem jellemzi azt a politikát, amit csinálok. Szerintem azt a politikát kéne csinálni, amit az elmúlt években a Budapesten csináltunk, ezt kéne mérlegre tenni. Szerintem a mérleg az összességében pozitív, főleg annak tükrében, hogy mi mindent kellett kiállnunk, mert most csak a kormányzati megszólításokról beszélgettünk, de ugye volt egy világjárvány, meg egy energiakrízis, önmagában az, hogy Budapest talpon maradt, ez önmagában is egy teljesítmény, de én nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk ebben az időszakban, és ez nem politikai hovatartozás kérdése, hanem értékválasztás kérdése. Ilyen szempontból én az országos politika részének tartom magam, mert világos politikai értékek mentén csinálok, de helyi politikát és nem pártpolitikát.
Korábban azt nyilatkozta, hogy ez az elmúlt 5 év volt a legnehezebb 5 éve. Hány évet tervez Budapest élni?
Hát nem tudom. Én nem szeretnék nyugdíjba menni a főpolgármesterségből. Nem látom magam előtt azt, hogy 70 nem tudom hány évesen újra választási kampányokban megyek, de az is lehet, hogy az elő fog fordulni. A következő ciklusban nagyon elkötelezett vagyok, mert nagyon látom konkrétan azt, hogy mit fogunk csinálni, hiszen ezekhez megvannak a tervek, és megvan a forrás, és aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A következő ciklust az remélem, hogy nem életem legnehezebb, hanem ha nem is a legkönnyebb, de talán a legszebb 5 éve lehet.
Végül azt hadd kérdezem meg, hogy ha a TikTokon úgy tűnik, hogy van egy teljes Z-generációs rajongótábora, és hogy nem is szokott nagyon kiállni ezeknek a mémeknek az útjából. Most nem hozom fel a példákat, de szerintem aki látta ezeket a videókat, az tudja pontosan, hogy miről beszélek. És nyilván az egy szerencsés helyzet, látva egyébként a nemzetközi politika alakulását, hogy az éljelöltek közül a legidősebb jelölt az 48 éves. De mégis, hogyha azt nézzük, hogy akkor az Z-generációra fókuszáljunk itt az utolsó kérdésnél, miért szavazzon egy fiatal, vagy akár egy első választó a három éljelölt közül a legidősebbre? Ez nem ageism, ez kíváncsiság, csak a TikTok apropóján kérdezem.
Hát azért, mert ezt a várost én ennek a generációnak építem. Tehát az én politikám lényeg az, hogy jövőt adni ennek a városnak, az én politikám az arról szól, hogy ne csak az orrunk elé nézzünk, hanem a jövőt is nézzük, és én értem ezeket a fiatalokat, ugyanis az én gyerekeim ehhez a korosztályhoz tartoznak. És ami engem legjobban zavarba hoz, az, hogy engem apunak hívnak a TikTokon az én követőim. És hogy az Instagramon szerelmi bánatát, orvoslandó tanácsokat kérő fiatalok üzeneteire kell válaszolgatnom. Szerintem én jobban értem ennek a korosztálynak az összes problémáját, mint a többi jelölt. Egyszerűen azért, mert ismerem a saját gyerekeimet is.
Mi az, amit tőlük tanult, és nem gondolt rá korábban?
Ez nagyon érdekes, hogy hogy az a képünk az emberi társadalomról, hogy az felnőttek tanítják a gyerekeiket. Lehet, hogy ez 100 éve így volt, de én ma ezt egy kölcsönös iterációnak, egy kölcsönös tanulási folyamatnak gondolom. Én például nagyon nagy Beethoven rajongó vagyok, én szerintem nem tudnám, hogy ki az a Beethoven, nem lenne egy fiam, aki egyfolytában Beethoven-t üvöltötte zuhanyozás közben. Ez többről szól, mint zenéről, mert a Beethoven-fi egyébként ő egy városi költő. Tehát nincs olyan Beethoven-fi dal, amiben nem lenne egy emblematikus budapesti helyszín, és az Orci tér neked riadalom, nekem élet és irodalom, tehát ezek gyönyörű mondatok. És ezen keresztül látom ezt a korosztályt. És igazából az én gyerekkorom az arról szólt, én 14 éves voltam a rendszerváltáskor 89-ben, hogy lehullottak a vasfüggönyök, hogy bejött az Európai Unió, az európaiság, csatlakozunk a nyugathoz, minden jó lesz, és menetelünk így a fényes jövőbe. Nekem ez volt a gyerekkori élményem. Ma én a kamasz fiammal olyanokról beszélgetek, hogy Irán miért támadta meg Izraelt? Meg amikor kitört az ukrán háború, akkor a papa mi történik? Digitális oktatás van a Covid miatt, tehát egyszerűen ez a generáció egy óriási lelki tehert cipel a klímaszorongással, a bizonytalanságával. És én aggódom ezekért a fiatalokért, részben azért is, mert apaként is látom ezt a terhet, amit nekik vinniük kell, és én nagyon szeretném őket bátorítani abban, hogy igenis van olyan politika, ami ezeket a terheket egyenletesen osztja el közöttünk, és felkészíti a világot, hogy lehessen ember életet élni Magyarországon és a világon 20-30-40 év múlva is. De ez iszonyatosan meg kell értenünk ezeknek a srácoknak, fiúknak és lányoknak az érzéseit, és ebből kell építkeznünk. Tehát én azt gondolom, hogy borzasztó világ jöhet. Az a helyzet, hogy erről őszintén kell beszélni. Nem Budapestről beszélek most, meg nem Magyarországról, meg nem Ormán, tehát ezek túl vannak rajtunk. De ha észrevesszük, hogy ez egy reális opció, akkor tudunk ez ellen tenni. És ezek a fiatalok nem tudják még kimondani, de benne élnek ebben a bizonytalanságban, amivel keresnek egyébként kapcsolódási pontokat. És én azt látom, hogy akármennyire akarom, vagy nem akarom, nagyon sok fiatal számára ezt én egy ilyen igazodási pont lettem, ami engem végtelenül egyfelől megtisztel, ugyanakkor egy kicsit feszélyez is, tehát egy Beethoven-fi koncerten én tényleg 2 órán keresztül non-stop szelfizek, mert oda jönnek ezek a srácok, és nekem ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség, de megerősít abban a hitemben, nekem olyan politikát kell csinálnom, ami megőrzi ezt a várost, egy olyan város, ahol 20-30-40 év múlva is jó életet lehet élni, és hogy a perspektívák, tényleg ezek a szánalmas politikai vekengések, amiben vagyunk nap mint nap, ahol a magyar belpolitikának ez a végtelen alpári, minősítetetlen színvonala, hogy közben van egy másik horizont. Tehát ezek a srácok, őket nem érdekli Orbán meg Gyurcsány, én se. Szeretnének egy olyan helyet, ahol még lehet jól élni. És ez egy óriási felelősség. És hogy ez engem a felelősség megtalált, az életem egyik legszebb ajándéka.
Karácsony Gergely, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ezen a héten érkezik még pénteken Szavazófülke című elemző műsorunk a YouTube csatornánkon, jövő héten pedig folytatódik a Budapest 2024 minisorozat Vitézi Dáviddal, úgyhogy ha eddig nem tették, mindenképp iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, illetve nézzék meg a HVG podcastokat is. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra, viszontlátásra.